Ázsia, amikor megismerkedtünk talán 40 évvel ezelőtt, alapvetően egy elmaradott kontinens volt, és ha azt mondtuk, hogy Dél-Korea, akkor egy katonai diktatúrát ismertünk a kommunista országbeli propagandánk révén is, de valószínűleg nem járt messze ez a propaganda az igazságtól. Valóban egy elnyomó rendszer volt, de ugyanakkor hivatkozhattak, hogy Észak-Korea még elnyomóbb, és így tovább. De ami azóta, hogy megismerkedtünk, történt, akárcsak Dél-Koreában, és ahogy egész Ázsiában, az... arra azt lehet mondani, mindenféle túlzás nélkül, hogy fantasztikus. És az egyik legfantasztikusabb történet, amit én ismerek felszínesen, nem jártam ott ellentétben veled, Dél-Korea. Ma a Magyarország és európai autók között óriási arányt képviselnek ezek a dél-koreai autók, és minden tekintetben úgy gondolunk Dél-Koreára, mint a világ egyik legfejlettebb, legfontosabb országára. Hogy történhetett meg az, hogy egy ilyen országnak az elnöke kijelenti, hogy most hadiállapotot, ha jól tudom, hadiállapotnak hívják, elrendelek, és ezt ő csak úgy meg akarja csinálni, és mint egy puccszerűen át akarja venni a hatalmat. Hogy lehetséges ez az egész világnak a korszelleméből fakad, vagy dél-koreai specialitás?
Rendkívüli állapotot vezetett be a dél-koreai elnök, és hozzáteszem, ha már így öregítettél, hogy mióta ismerjük egymást, még az akkor közszolgai Magyar Rádióból, mindkét Koreába jártam, és sokáig kételkedtek abban, hogy én azt mondtam, hogy egymás előnyére szolgál az, hogy két diktatúra nézett farkas szemet egymással, mert Dél-Korea is a maga módján egy katonai diktatúra volt, csak úgy, mint Kína és Tajvan szembeállására is ezt okkal mondhatták. Az észak-koreai kőkorszaki sztalinista diktatúra volt, és az is maradt. Dél-Koreában viszont pár évvel a mi rendszer, kelet-európai rendszerváltozásaink előtt elkezdődött a demokratizálás. Nagy különbség, hogy itt több pártrendszer alakult ki, de egy már megkezdett piacgazdaság épült tovább, és ahogy utaltál rá, így lett az egyik kis tigris vagy kis sárkány Dél-Korea a japán modellt követve elképesztő gazdasági felfutással, amit a diktatúra teremtett meg annak idején, Pak Chung-hee nevű katonai diktátor, érdekes módon az ő meggyilkolásával zajlott le az utolsó ilyen rendkívüli állapot meghirdetése jó 40 évvel ezelőtt, több mint 45 évvel ezelőtt. Azóta egy váltógazdaság van, ahol hol az Észak-Koreával megbékélni szeretőbb demokrata párt, hol pedig ez a népi erőpártja, vagy néphatalmi konzervatív párt jutott hatalomra. Ez az elnök, aki most kedden késő este meghirdette ezt a rendkívüli állapotot, hogy aztán 5,5-6 órával később visszavonja a nagy nyomásra való tekintettel. Ő például élesen szemben áll Észak-Koreával. Ez egy, én azt mondanám, kicsit engem, egy kicsit bennem a török pancserpucsra emlékeztet 2016-ból, ahol ő előkészített egy folyamatot, mert elégedetlen volt azzal a politikai társbérlettel, hogy konzervatív elnöknek kell együttműködnie egy liberálisabb, demokrata többségű parlamenttel. Most csak az a különös helyzet, és ennyiben rossz időben kérdezel, hogy péntek kora délután kell beszélnünk a várható eseményekről, hogy még a saját pártján belül is sokan ellenezték ennek a rendkívüli állapotnak a kihirdetését, hogy egyáltalán ki, hogyan intézte ezt, kinek adta föl a rendelést az elnök, hogy a védelmi miniszter, mint gyalogáldozat vagy parasztáldozat, csak nyelven ő volt az egyetlen, aki ebben megbukott, és bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek vele szemben, márpedig a parlamentben nincs meg a kétharmados többsége, csak az abszolút többsége az ellenzéki demokratáknak, de ha most az elnököt bíráló kormánypártiak közül is, akárha csak 8-an a kezdeményezés mellé állnak, akkor az új elnöknek, vagy a régi új elnöknek 2022-ben választották meg Yoon Suk-yeolt, akkor annyi alig, ha nem. De ez a demokrácia próbáját, a több pártrendszer próbáját kiálló önpucs volt.
Hibrid háború megy a világban, ez egy világháború, hibrid világháború. Nem lehet-e az, hogy emögött a dolog mögött mégiscsak Észak-Koreát, vagy Észak-Korea orosz-kínai támogatóit lehet megtalálni, mert valóban ugye formálisan Észak-Korea ellenes, de ki tudja, hogy Észak-Korea számára egy ilyen káosz, amit ő teremteni akart, nem megfelelő-e? Merem ezt is megkérdezni.
Ez nagyon dupla fenekű dolog, mert én úgy érzem, hogy mind a kínaiak, akik befolyást gyakorolhatnának Észak-Koreára, mind az oroszok, és sok más térségbeli ország is aggodalommal követi mindazt, ami Dél-Koreában történik. Ne felejtsük el, hogy amióta Dél-Korea kinyílt, a gazdasági fejlődése mindenki számára ismert volt, hát százszor akkora kereskedelmi forgalmat bonyolít le az egykori szocialista országokkal, benne Oroszországgal, vagy éppenséggel Kínával, mint amekkorát a gazdasági törpének megmaradt Észak-Koreával. De minden konzervatív elnöknek, és talán nem csak konzervatív elnöknek Dél-Koreában, örök apropóul szolgál az állandó észak-koreai fenyegetés. Most is ez történt.
Tehát ez egy reális fenyegetés.
Reális örök fenyegetés, de ez fenyegetés, akármennyire is, főleg ismervén azt, hogy 1950-től 53-ig egy véres polgárháború zajlott le a koreai félszigeten, mellesleg utólag a történelmet átírva mindenki tudja, hogy észak-koreai kezdeményezésre, észak-koreai támadásra, de azóta sem volt békekötés, itt egy fegyverszüneti övezet választja el a kettészakított Koreát, északon nukleáris robbantásokat hajtanak végre, folyamatosak a rakétakísérletek, de az ország újraegyesítése bármilyen formában aggasztja Kínát, akárha Oroszországot, Japánt egyaránt, hiszen létrejön egy 70-80 milliós olyan ipari hatalom, mert Dél-Korea révén az, amely nyilván integrálni fogja a düledező észak-koreai rezsimet, ami riválist, fenyegetést jelenthet a térség más országaira, nem beszélve arról, hogy akár puccs történik, mondjuk Észak-Koreában, akár polgárháború tör ki, menekültek áradata lépi át a határokat.
Ha népet figyeljük, akkor a dél-koreai nép, amelyik szabadabb azért mindent egybevetve, sokkal szabadabb, mint az észak-koreai nép, akarja többségében az újraegyesítést, vagy ők reálisan gondolkodnak azokon a dolgokon, amelyeket az imént elmondtál, hogy milyen reális veszélyeket is jelenthet egy egyesített Korea.
Én abban a tudatban élek mindkét Koreába többször járván, hogy a dél-koreaiak centire pontosan mérték folyamatosan a német újraegyesítés folyamatát, és hogy az mennyivel többbe került, mint amennyit annak idején Helmut Kohl kancellár megígért, vagy sejteni vélt.
Ma se tudjuk, hogy mennyibe került, mert elképesztő.
Hát egy-két nullát mindig hozzá lehet írni, igen, idézőjelben. Tehát ezt a dél-koreaiak nagyon pontosan tudják. Az ipari fejlettségük adott, a katonai kapacitásuk talán kevésbé, folyamatosan fejlesztik, és a dél-koreai hadipar is nagyon fejlődik, és nem szabad elfelejteni, hogy azért 28.500 amerikai katona állomásozik Dél-Koreában, különböző támaszpontokon is a közeli dél-japán Okinaván, akik azért ugrásra készek, hogyha bármilyen északi támadás történne. Én abban a hitben élek, hogy a koreaiak a maguk több ezer éves történelmi kultúrájukkal törekednének az újraegyesítéssel, de ez egyelőre a tűz és víz házasságát jelenti, és nyilvánvaló, hogy Észak-Korea ebben az esetben alárendelt szerepet játszana. Kérdés, hogy ez mikor történhet meg?
Az észak-koreaiaknak van egy ilyen mesterséges is, és lehet, hogy nem csak mesterséges, kommunista előjelű nacionalizmusuk. A Dél-Koreában van-e olyasfajta nacionalizmus, amiről tudunk Ázsiában, Vietnámban, Kínában?
Ezeket előjelek nélkül lehet mondani, tehát van. Létezik kínai nacionalizmus, most néha pótszerként használják a kínai kommunista vezetők is. Volt és van ilyen vietnámi nacionalizmus, akik bambuszdiplomáciának nevezik azt, hogy sem a kínaiakkal, sem az oroszokkal, sem az amerikaiakkal, hanem mindegyikkel jó kapcsolatot akarnak ápolni. Ilyenfajta koreai nacionalizmus és kulturális örökség okkal, joggal létezik.
Dél-Koreában is.
Persze.
De
ők a saját fölényüket érzik, persze, igen, amikor ezt érvényesíteni akarnák, de hogy ne lenne.
De Kínához, vagy Vietnámhoz mértem, vagy más nacionalistának nevezhető ázsiai országhoz képest, a koreaiak azok, akik a globalizációnak a kulturális oldalán nagyon aktívak, tehát hogy nem úgy, tehát mondja abban, hogy a K-pop, ami a világszerte ismert, a dél-koreai popipar, a dél-koreai filmek, ezek áttörtek minden határt, és ezekből inkább a globalizmus árad, mint sem bármiféle nacionalizmus.
Nyilván Észak-Koreát okkal, joggal nevezzük remete államnak, ami magára zárta a világot idézőjelbe, akkor is, hogyha most Putyinékkal és az ukrajnai háború kapcsán Oroszországgal katonai kapcsolatokat is élénkít, de hát a dél-koreai demokratizálás, ami most szerintem győzedelmeskedett ezekben a napokban, meglátjuk, hogy
tehát mit hoz a jövő. Tehát egy újabb fordulóban győzelmedelmeskedett.
Hát gondolj bele abba, hogy Jun elnök kihirdette a rendkívüli állapotot, ami azt jelentette, hogy a hadsereg ellenőriz mindent, a sajtószabadság elfolytva, tüntetések tilosak, és ehhez képest olyan tömegek lódultak ki a dél-koreai parlament épülete elé. A képviselők bevonultak a parlamentbe a katonai erőszak ellenére, és abszolút többséggel megszavazták azt, hogy ezt nem, és függesszék föl, és szombat este dönt a parlament, mármint helyi idő szerint, az nálunk nagyjából ilyen szombatkora délután, ha tud dönteni, mert most egyelőre ott tartunk, hogy a dél-koreai elnök pártvezére, annak a pártnak, akinek a nevébe hatalomra jutott, azt mondta, hogy azért itt fel kellene függeszteni az elnököt. A parlamenti frakcióvezetője pedig azt mondta, hogy egységesen kell szavaznia a párt híveinek, ennek az uralkodó népi akciópártnak, ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy az elnököt felfüggesszék.
Egy picit, nagyon picit hasonlít ahhoz, amikor Franco után jött egy ilyen átmeneti állapot Spanyolországban, és akkor is történt egy ilyen mini
pucs. Ez a Tejero-féle mini pucs.
És akkor is a spanyol nép és a spanyol politikai erők egységesen pillanatok alatt elzavarták a pucsistákat. Ez azt mutatta, hogy egy olyan országban, ahol már évtizedeken keresztül ismert a gényeiben, a zsigereiben a nép a diktatúrát, az elutasít mindenféle igazi diktatúra kísérletet. Nem arról van szó, hogy ez a Park Chung-hing féle hosszú évtizedeken át tartó borzalmas katonai diktatúra olyan nyomokat hagyott, hogy a dél-koreaiak érettek arra, amit úgy nevezünk, hogy demokrácia.
Nagyon súlyos nyomokat hagyott Dél-Korea társadalmán az a fajta katonai diktatúra, amelyik megszülte végül is a gazdasági fejlődést, hiszen a japán modellre előszedte a három vagy négy legnagyobb pénzügyi uralkodó családnak a vezetőit, és kiosztotta köztük, hogy a Samsung ezt fogja gyártani, igen, a Hyundai ezt fogja, a DU ezt fogja.
Ezt akarta Orbán Viktor,
és állami támogatást adott nekik, védővámokkal vette körül, de a diktatúra ettől még diktatúra maradt, nem véletlen, hogy egy hozzá közel álló katonatiszt végezte ki. De a demokrácia megint csak újabb meg újabb lehetőségeket teremt, főleg ha komolyan veszik. Például Dél-Koreában megválasztották elnöknek az egykori diktátor lányát, majd utána perbe fogták. Én nem szeretnék Dél-Koreába vezető lenni, mert elég sok volt elnök, köztük jó néhány személyes ismerősöm is börtönben végezte utána, ha csak átmenetileg is.
Végezetül annyit mondjál el, hogy ugye ezekben az ázsiai országokban, amelyek olyasfajta demokráciák, mint Japán vagy Korea, mindig látjuk, hogyha rajta kapnak egy vezetőt nagy korrupción, vagy olyas, mint amit most láttunk ettől az elnöktől, utána borítékolhatóan bocsánatot kérnek, leborulnak.
Milyen és meghajolnak.
Meghajolnak.
Hát a gesztusaik is a régi hagyományok.
Ez egy színjáték, vagy pedig holt komolyan kell venni a te ismereteid szerint?
Én azt hiszem, hogy ezt hót komolyan kell venni, mint ahogy ha bejutsz egy japán császári palotába, vagy egy dél-koreai elnöki palotába, magam is átéltem ezt az élményt, akkor előtte a hopmesterek, a protokollosok megmondják, hogy milyen sorrendbe kell állni a látogatóknak, milyen szögben kell meghajolniuk, és ez is bizonyosan a mondjuk a konfuciánus hagyományokat, de a társadalmi rétegződést tükrözi, hogy miközben a császár fogadja ezt, és csak biccent, a különböző fokozatok szerint egyre mélyebbre kell hajolni, és ezt nagyon komolyan veszik, mint a családon belüli hierarchiát is egyébként.
Te külpolitikai újságíró vagy erősen, és nem akarsz belpolitikáról beszélni, megértem, nem is belpolitikáról van szó, de azt tudod, hogy a 10-es évek elején Orbán Viktorék nagyon erőteljesen Matolcsy Györggyel párhuzamosan ezt az ázsiai, szingapúri, ha leegyszerűsítettem mondom, dél-koreai példát akarták követni, ezt a konfuciánusi példát. Szerinted ismételhető, másolható az a fajta megoldásrendszer, amit a világ hívásaira válaszolnak ezek a sikeres ázsiai országok, tehát egy európai államban lehetne másolni azt a példát, ahogy ők csinálták?
Én inkább azzal térek ki a válasz elől, hogy ahány ázsiai ország, annyiféle. Tehát ma már...
De ez a konfuciánusnak nevezhető.
Az a hagyomány, az a társadalmi rétegződés, családon belüli hierarchia rendszer, az állam iránti tisztelet, a család fő iránti tisztelet, és így tovább. De ugyanakkor ott vannak nyílt diktatúrák, mondjuk a Kínai Népköztársaság kommunista egypárti uralom alatt, vagy éppen Vietnám, szintén hasonló struktúrában, de gazdaságilag teljesen nyitottak.
Igen.
Ugyanakkor a másik végleten Szingapúr, amit csodaként emlegetnek, az is egy valahol egy dinasztikus diktatúra
így
volt. Több pártrendszeri formációban, de diktatúra
de
volt.
De olyan, mintha azt mondanák, hogy jóságos diktatúra, tehát nem saját zsebre megy, legalábbis így gondolkodunk ilyen messziről.
A korrupciót nagyon mélyen megvetik, nagyon mélyen elítélik, nagyon mélyen gyakorolják.
Mégis.
De azt a diktátorok mondják meg, hogy melyik a jóságos, és melyik a kevésbé jóságos.
Szóval másolható szerinted Európában és az amerikai kontinensen, vagy ez tipikusan az ázsiai speciális hagyományokon nyugvó sikertörténet elsősorban, amit például, akárhogy is nézzük, Dél-Korea föl tud mutatni, Vietnám föl tud mutatni, Kína föl tud mutatni, Szingapur föl tud mutatni, annak ellenére, hogy mind más és más, de mégis ott sikerült más ország, más kontinenseken ilyesfajta sikertörténeteket nem látok.
Ilyenkor azt szokták mondani hasonlatképpen, hogy ne felejtsd el, hogy Angliában azért 600 éve nyírják a gyepet. Tehát ahol a demokráciának mélyebb hagyományai vannak, és Nyugat-Európa kisebb mértékben, persze az Egyesült Államok is ilyen, azok azért másképpen tekintenek a saját létező vagy nem létező történetükre.
Benda László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy hívtál.